Kedves gyülekezet, szokásunknak megfelelően a kisgyermekekhez szólok először. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik: szeretettel szolgáljatok egymásnak. És én szeretnék a Bibliából föleleveníteni egy nagyon kis, rövid kis részletet Pál apostolnak az életéből. Mindnyájan hallottatok, vagy tanultatok is otthon a szüleitektől Pál apostolról, és talán arról is hallottatok, hogy amikor már élete vége felé fogolyként, rabként vitték őt a császár elé Rómába, akkor az a hajó, amin utazott, hajótörés szenvedett. És a Biblia leírja, hogy ott az apostolt a Jóisten felhasználta arra, hogy a kétségbeesett utasok mégis megmeneküljenek, és vele együtt a hajó egész utas seregét megmentette. De csak úgy, hogy a hajó törés után mindnyájan ki tudtak úszni, ki deszkákon, ki, aki úszni tudott, úgy kijutottak mindnyájan egy szigetre, Málta szigetére. De addigra már áztak, fáztak a viharos időben, és ugye csurom vizesek lettek a tengerben, és ott is zord idő volt Málta szigetén, és azt olvassuk, hogy ott egy nagy-nagy tüzet raktak a szigetnek a lakosai, mert azt írja, nagyon emberségesek voltak, nagyon megszánták ezeket a hajótörötteket. És hát gondolhatjátok, hogy egy óriási tűz kellett ahhoz, hogy 270 ember körülötte melegedjen. És itt olvasunk egy pici kis dolgot Pál apostolról. Azt írja a Biblia, hogy ő is ment, és nagyon sok venyigét szedett. Én sokszor úgy elképzelem, hogy az idős ősz apostol, aki maga is fáradt volt, éheztek, fáztak már napok óta a hajón, ő is csuromvizes volt, mégis jött, ment, hozott egy nagy nyaláb venyigét, megint ment, megint, hogy tudjátok, hogy venyige ez ilyen szőlő, veszők, úgy látszik, sok volt ott a szigeten, tehát azt dobálták a tűzre, és az apostol, ő is beállt a sorba, pedig senki nem vette volna rossz néven, ha ő, akit mindenki tisztelt, csak leül szépen a tűz mellett, és melegszik, és szárítkozik. De az apostolnak ott volt benne az, hogy mindig segíteni, mindig részt venni abban, amiben segíteni lehet. És szeretném, ha ti nektek is eszetekbe jutna az ősz apostol, aki szorgalmasan hordja a rőzsekötegeket. Én nem tudom, ti szerettek-e segíteni otthon, fizikai munkában is. Egyszer megkérdeztem egy kisgyereket, és te mit szeretsz a legjobban csinálni? Úgy válaszolta nekem, mint egy öreg ember. Pihenni. Hát, remélem, hogy ti nem ilyen gyerekek vagytok, hogy azt válaszolnátok, hogy pihenni szeretek a legjobban, hanem találtok örömet abban, hogy jössz, mész, segítesz édesanyádnak, édesapádnak, vagy aki éppen rászorul. És szeretném, ha ilyen fürge gyerekek lennétek, nem aki sokáig gondolkozik, hogy segíteni kellene, meg kéne fogni valaminek a végét, hanem akik azonnal ugranak, és nagyon szívesen segítenek. Hát majd kíváncsi vagyok, hogy elkezditek-e ezt gyakorolni. A szüleitek biztos nagyon fognak örülni, ha eszetekbe jut Pál apostol, aki hordja a venyigét, és ti is, amit lehet, abban örömmel is szívesen segítetek. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés keretében Keresztelő János szolgálatáról és üzenetének az időszerűségéről szeretnék szólni. Felteszem a kérdést, hogy milyen kép él általában a keresztény köztudatban, és bennünk is Keresztelő Jánosról. Nekem az a tapasztalatom, hogy sokan egy olyan komor, szigorú prófétának gondolják őt, ráadásul legalábbis olyan középkorú, inkább idősebb embernek. A valóság ettől nagyon eltér mind a két vonatkozásban. Keresztelő János csak fél évvel volt idősebb Jézusnál, és korábban meghalt, korábban mártír halált halt, mint a mestere, akinek a mártír halálban is előfutára volt. Tehát alig múlt 30 esztendős. Keresztelő János kifejezetten fiatal ember volt, de hitbeli tapasztalatokban és az ige ismeretében igen-igen érett korú. Nagyon komoly eszményképe lehet az ifjúságnak az a Keresztelő János, aki olyan hallatlan jelentőségű szolgálatot végzett, és fiatal emberként Isten a legnagyobb jelentőségű munkára tudta felhasználni. Nagyon istenfélő szülei voltak, úgy olvassuk a Bibliában, hogy mindketten igazak voltak Isten előtt, és az Isten minden parancsolatában fedhetetlenül jártak. Hát ez nem akármilyen jelentés. És Keresztelő János kisgyermek korától fogva tudta, hogy milyen csodálatos jelek előzték meg a születését, és hogy apja által, és előzőleg még Isten angyala által, Isten milyen kinyilatkoztatást adott arról, hogy őt milyen szolgálatra hívta el. És őt ez a hivatás teljesen betöltötte. Ő nem is berült bele az élet dolgaiba, ő egyért élt, azért, hogy ezt a küldetést maradéktalanul 100%-osan betölthesse. A szülei már idősek voltak, ugye már kimondottan hajlott korúak, mikor ő született, feltehetően hamar meghaltak, és Keresztelő Jánosról azt olvassuk, hogy ő a pusztába vonulva, a természet csendjében és magányában készült a hivatására. Másrészt az is egy nagyon nagy tévedés, hogy ő egy komor, szigorú proféta volt. Szeretnék Lukács evangélium a 3. fejezetéből olvasni egyetlen igeverset, a 18. verset. Tehát Lukács evangélium a 3. fejezetéből a 18. verset, ahol ezt olvassuk Keresztelő Jánosról. És sok egyébre is intette őket, ugye a Jordánnál hozzátóduló tömegeket, hirdette az evangéliumot a népnek. Tehát egyértelműen azt olvassuk, hogy Keresztelő János evangéliumot, azaz lefordítva a görög szót, örömhírt, jó hírt hirdetett a népnek. Az ószövetségi népnek, a zsidó népnek a vallása ebben az időben sajnos egy szeretetlen és egy rideg, egy örömtelen vallássá torzult. És Keresztelő János ezzel szemben egy egészen másfajta vallásosságot hirdetett. Még egyszer mondom, ezzel a szeretetlen, örömtelen, ítélkező, minden bűnt megtűrő vallásossággal szemben egy igazi jó hírt, egy igazi örömhírt hirdetett a messiásnak az előfutáraként, mielőtt ő maga tenné teljessé ezt a jó hírt és ezt az örömhírt. Lukács evangéliumából olvassunk ismét, a 3. fejezetből olvasom az első 4 verset, így hangzik. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében pedig, amikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Herodes, Iturea és Trahonitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lizániász, Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úr szava Jánoshoz, a Zakariás fiához a pusztában. És ment a Jordán mellett lévő minden tartományba, prédikálván a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Amint megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, aki ezt mondja, kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ősvényeit. A Tiberius császár uralkodásának 15. esztendeje, ez időszámításunk után 28-27. Ugye a bibliai kronológia szerint, ahogy már proféciák előre jövendőlték, Jézus időszámításunk után 27-ben keresztelkedett meg, ahogy az írás mondja, mint egy 30 esztendős korában, mert ugye ez ma már tudva lévő, hogy nem határozták meg pontosan az időszámítás pontjánál Krisztus születését, tehát ő még az időszámításunk előtt néhány évvel született. És Keresztelő János röviddel ezelőtt lépett föl. És úgy olvassuk, hogy Isten indította őt a kellő időben. Profétikusan megszabott ideje volt annak, hogy mikor kell a messiás fejedelemnek megjelenni, és így olvassuk, hogy lőn az Úr szava a 2. vers végén Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Tehát elindította őt határozott felszólítással az ő előkészületi helyéről, a puszta magányából, és utána így olvassuk, ment a Jordán mellett lévő minden tartományba, prédikálván a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Tehát Keresztelő János ugyanúgy vándor prédikátorként működött, mint Jézus, bejárta ezeket a vidékeket, és hogy mi volt az üzenete, azt nagyon tömören így határozza meg, hogy prédikálta a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. És hogy beteljesítette ezt a jövendőlést, hogy kiáltó szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, vagyis a megváltó, a messiás, a régen várt messiás megjelenésére való előkészületként prédikálta a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Mi volt ebben az örömhír, mi volt ebben az új, a teljesen meglepő az akkori zsidó népnek, a júdabelieknek? Az volt a döbbenet ebben, hogy ő nem a pogányoknak prédikálta a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, hanem az úgynevezett választott népnek, az ószövetségi egyháznak. Itt rögtön megjegyzem, hogy van egy hatalmas félreértés azzal kapcsolatban, hogy ugye már az Ószövetség is úgy zárul, hogy van egy kettős profécia, ami vonatkozik az útkészítésre Jézus első eljövetel előtt, de a második eljövetel előtti útkészítésre is. És ennek alapján halljuk sokszor azt, hogy keresztelő János a Krisztus váró népnek az előképe. És egy olyan kép bontakozik ebből, hogy a világot fel kell készíteni Jézus eljövetelére. De vigyázat! Keresztelő János nem a pogányokat készítette az Úr eljövetelére, nem ez volt a feladata, hanem az volt a feladata, hogy kiáltó szóként az Isten népe fülébe mondja, hogy úgy, ahogy vannak alkalmatlanok a megváltó jövetelére, és mire van szükség ahhoz, hogy a messiás fogadására felkészüljenek. Testvérem, el ne tévesszük a dolgot. A vég idején is, Krisztus második eljövetele előtt is, az Isten népe fülébe kiáltó szónak kell hatolni, a keresztelő jánosi üzenetnek kell megelevenedni újra, hogy úgy, ahogy van, alkalmatlan a messiás fogadására, alkalmatlan arra, hogy beteljesítse a küldetését. Három téveszme uralkodott a zsidó nép körében, és ettől lett egy nagyon szeretetlen és örömtelen vallás Jézus megjelenése előtt. Ez a három fő téveszme a következő volt. Nagyon büszkék voltak arra, hogy az igaz hitet egyedül ők képviselik a pogány népek tengerében, egyisten hívők voltak, Isten ismerik törvényét, és ez egy nagy önigazultsághoz és önteltséghez vezetett. Ők az igaz hitnek az egyedüli birtokosai, az Istenről való helyes tudásnak az egyedüli tulajdonosai, a pogány népeknek a tengerében. És ez volt az egyik jellegzetes gondolat. A másik pedig az volt, hogy ők Ábrahám leszármazottai, és Ábrahámtól való leszármazásuk nyomán az Ábrahámnak adott ígéretek örökösei, ezért ők az a különleges választott nép, amely mindenképpen Isten figyelmének is Isten a tárgya és Isten áldásait nyeri el. A harmadik téveszme pedig az volt, hogy Isten előtt úgy lehetnek kedvessé, ha megtartják Isten minden parancsolatát, ami önmagában helyes, csak hogy ez úgy szólt, hogy önerőből, saját igyekezetből igyekezzenek a törvény kívánalmainak megfelelni. A legbuzgóbb vallásosok, a farizeusok hihetetlen mennyiségű szabályt és törvényt gyártottak az írástudók segítségével, ahogy ők mondták, kerítés, amivel körülveszik a törvényt, hogy véletlenül se hágják át, meg volt kötözve az életük millió szabállyal, előírással, aminek meg kellett felelni, és ez volt a meggyőződésük, hogy ezzel érdemet szereznek Isten előtt, ezzel méltóvá válnak Isten szeretetére és áldásaira. És nézzük meg, hogy ehhez képest keresztelő János hogyan lépett föl. Úgy olvastuk, hogy hirdette a megtérés keresztségét bűnök bocsánatára. Vagyis döbbenetre ő azt mondta, hogy az egész választott népnek alapvető és mély megtérésre van szüksége. Az alámerítés általi keresztséget ezt ókori dokumentumok tanúsítják, ismerték. Már az Ószövetségben sok tisztulási szertartás volt vízzel, meghintéssel, jelképes vízben mosakodással, és ugye a babiloni fogság után a zsidók szétszórottak az egész római birodalomban, és mindenütt zsinagógáik voltak, és bár nem mindig kedvelték őket, de a vallásuk magasabb rendűségét messze menően elismerték, és voltak az úgynevezett szimpatizánsok, akik látogatták a zsinagóga istentiszteleteket, és voltak, akik pedig teljességgel zsidó hitre tértek, ezek voltak a prozeliták. És ezeket a prozelitákat alámerítéssel megkeresztelték. És most a döbbenet az volt, hogy Keresztelő János nem a pogányokat bíztatta arra, hogy rendezzék az életüket Istennel, keresztelkedjenek meg a bűnök bocsánatára, hanem a választott népet szólította fel erre, mondván teljes életmegújulásra, bűneik rendezésére, Isten bocsánata elnyerésére van szükségük, hogy felkészüljenek a megváltó eljövetelére. Szeretném feltenni a kérdést, mit szólnánk ahhoz, hogy ha ebben a gyülekezetben mondjuk itt fellépne egy Keresztelő János, és azt mondaná, hogy bár ugyan itt mindenki a választott néphez, majdnem mindenki a választott néphez tartozónak tekinti magát, a szövetség jelét magára vette, de most azt mondja, hogy vizsgáljunk meg egy dolgot. Mert ezen az alapon szólította fel őket is a keresztségre. Azt mondta, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Felteszem a kérdést, hogy melyek a megtéréshez illő gyümölcsök. A Bibliában jártasak mind tudják, Galáciabeliekhez írt levél 5. fejezet 22. verse felsorolja, hogy melyek az úgynevezett lélek gyümölcsei. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. A krisztusi jellemvonások. És ezeket a megtéréshez illő gyümölcsöket kérte számon Keresztelő János a népen, és azt mondta, ha ezek nincsenek meg az életetekben, akkor térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, és teremjetek a bűnök bocsánatára, és teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Mi ellen, ha itt most megszólalna, és azt mondaná, mindenki vizsgálja meg az életét, mindegy, hogy hány évtizedes hívőnek vallja magát, ott vannak-e a megtérésre illő gyümölcsök az életünkben, ha nincsenek, akkor gyökerekig ható megtérésre van szükség, és a bűnök bocsánatának az elnyerésére, hogy ennyi és ennyi ideig ismerte, élveztem az Isten ismeretnek az áldásait, ennyi és ennyi minden tudásom van, de hol vannak a léleknek a gyümölcsei? Ez egy döbbenetes üzenethirdetés volt Izrael népének, és megrázta és felrázta őket. És döntő jelentőségű ez, hogy azt mondta, a bűnök bocsánatára. Vagyis azt mondta, nincs ilyen, hogy én önerőből igyekszem megtartani a törvényt. Amíg a szíved nem tiszta, amíg tele van az önzésnek a foltjaival, a petjeivel, át van szőve az önzés gondolkozás módjával, addig te egyetlen igaz cselekedetet nem tudsz végrehajtani. Képtelen vagy a törvényt megtartani, aminek a betöltése a valódi szeretet. Ezért legelőször arra van szükség, hogy rendezd az Istennel való kapcsolatodat, mert Isten bűnnel együtt nem lakik. Szent lélek szívedben munkálkodása nélkül pedig egyetlen egy Isten igazságának mértéke szerinti jó cselekedetet sem tudsz megvalósítani. Azt mondta, keresztelkedjetek meg a bűnök bocsánatára. Legelőször arra van szükség, hogy rendeződjék a kapcsolat köztetek és Isten között. A bűnöket nem lehet jó cselekedetekkel jóvá tenni, a bűnöket csak lemosni lehet. A bűnöket csak megvallani lehet, és az Isten bocsánatát kérni, és elfogadni az ingyen kegyelemből való bocsánatot. És ez az ingyen kegyelemből való bocsánat megtisztítja a szívet, és megnyitja a zavartalan személyes kapcsolat útját Isten és az ember között. És akkor Isten ajándékozza a szent lelket, és a szent lélek által már lehet igaz cselekedeteket megvalósítani. Biztos vagyok benne, hogy a közelmúltban is többször idéztem az Ószövetségből egy igét, de újra szeretném tenni Ezékiel könyve 36. fejezetéből, hogy lássuk, hogy Keresztelő János pontosan azt hirdette azzal, hogy ő a megtérés keresztségét hirdette a bűnök bocsánatára, amit már az Ószövetségben ez a tömör evangélium tartalmaz, Ezékiel könyve 36. fejezetéből a 25-től 27. verset idézem. Így olvasom. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítalak titeket. és adok néktek új szívet és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet, és itt nagybetűvel kellett volna írni, mert a Szentlélekről van szó, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. A babiloni fogságból hazatért zsidó körében egy nagyon pozitív reformáció bontakozott ki először, de ez hamar eltorzult, és úgy is nevezték a maguk vallási rendszerét, hogy nomokrácia. Ők a törvény cselekedeteiből való üdvösséget hirdették. Azt, hogy igyekezz, tarts meg minden szabályt, minden törvényt, érdemet szerzel Istenet, méltó leszel az ő szeretetére, üdvözülni fogsz. De nézzétek már az Ószövetségben, mennyire más volt a tanítás az üdvösség útjáról. Isten azt mondta, hogy először is nekem kell titeket megtisztítani. Tiszta szív nélkül semmi sem jó nem történhet. Milyen hatalmas ígéret ez, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak titeket. Kedves gyülekezet, kérdezzük meg magunktól, vannak tisztátalanságok az életünkben, vannak bálványok az életünkben? Soha az életben nem fogjuk őket úgy legyőzni, hogy majd igyekszem, majd holnap jobban igyekszem, holnap után jobban. Az Isten azt mondja, én megtisztítlak titeket minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól. Ezt csak tőle lehet kérni. És milyen úton? Azt mondja, akkor én adok nektek új szívet és új lelket, kicserélem a lelki világotokat, megtisztítom a gondolkodásotokat. És az én lelkemet ennek nyomán, ha tiszta szívet teremtettem bennetek, utána az én lelkemet adom bennetek, és én cselekszem bennetek. A Szentlélek hatalma fog dolgozni bennetek, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet is megőrizzétek és betöltsétek. Testvéreim, ez az egyetlen útja az üdvösségnek. Nem lehet más úton. És Keresztelő János pont ezt hirdette, a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Alapvető megtérésre van szükség. Istenhez folyamodásra, hogy megtisztítson minden bűntől, minden tisztátlanságtól, minden bálványtól. A bűnök lemosására, a bűnbocsánat elnyerésére van szükség. És a megtisztított szívbe, az általa megtisztított, a bűnbocsánat túláradó szeretete által megtisztított szívbe, Isten majd ajándékozza a szent lelkét, hogy dolgozzon az emberben, hogy hatalommal, az engedelmesség lelkével támogassa, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Szeretném egy pillanatra feltenni azt a kérdést, hogy azok az alapvető tévedések, amelyek a zsidó nép gondolkodását uralták Jézus eljövetele előtt, Keresztelő János idején, ismerősek ezek a gondolatok? Három alapvető tévedés. Az egyik, hogy egy magasabb rendű Isten ismeret, az egyetlen igaz Isten tudománya, ezt felsőbb rendűvé tesz, és predesztinál az üdvösségre. A második alapvető tévedés, hogyha visszatudjuk vezetni az eredetünket egy kétségtelenül Istentől indított mozgalomra, akkor minden rendben van. Akkor igényt tarthatunk az összes áldásra, akkor minden rendben van, akkor bizonyos, hogy az Isten velünk van, jó helyen vagyunk. És a harmadik dolog pedig, hogy hát mi igyekszünk Isten törvényét betölteni, és ha most nem vagyunk elég jók, holnap jobban ügyekszünk, és holnap után még jobban, és akkor egyszer csak el fogjuk érni, hogy Isten törvényeit betöltjük. Azt kell mondanom, mind a három téveszme jelen van. És Keresztelő János szavának nem a világnak kell felhangzani, hanem mint annak idején az Isten hívő népek között kell elsősorban hangzani, a hívő keresztények között, és hirdetni a megtérést a bűnök bocsánatára, a teljes, alapvető, gyökeres megtisztulást és életújulást, mert így alkalmatlanság van a megváltó eljövetelére. És nézzük meg, hogy Keresztelő János hogyan rombolta le azt a téveszmét is, hogy mivel Ábrahámtól származnak, azért minden aggodalom nélkül biztosak lehetnek, ha oda vezethetik vissza az eredetüket, ha van egy jogfolytonosság, egy történelmi vonalat lehet húzni Ábrahámig, akkor ők biztosan az üdvösségnek a várományosai. Szeretném olvasni Ellen White Jézus élete című könyvéből az alábbi sorokat. Ezt írja: a zsidó vezetők tévesen értelmezték Isten ígéretét Izrael iránti örökké való jó indulatáról. A zsidók Ábrahámtól való természetes származásuk alapján igényt tartottak erre az ígéretre. Szemet hunytak azonban az Isten által adott feltételek fölött. És így folytatja: immár, mondta a próféta, a fejsze is rávettetett a fák gyökerére, minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Egy fa értékét nem a neve, hanem a gyümölcse határozza meg. Ha a gyümölcs értéktelen, a név nem mentheti meg a fát a pusztulástól. János kijelentette a zsidóknak, hogy Isten előtti helyzetüket, jellemük és életük határozza meg. A hitvallás önmagában értéktelen. Ha életük és jellemük nincs összhangban Isten törvényével, akkor ők nem az Isten népe. Elég döbbenetes sorok, és gondoljunk arra, hogy ma nem érvényes ez, hogy a fejszei már a fák gyökerére vettetett. Micsoda kép, van ennél megrázóbb kép? Eszünkbe juttatja Jézus példázatát, ugye, a terméketlen fügefáról, ahol a vincelér könyörög, hogy igaz, hogy nem terem gyümölcsöt ennyi és ennyi ideje, de még ez esztendőben hagy békét néki, még mindent megteszek, ha gyümölcsöt terem, jó. De azt mondja Keresztelő János ezzel a megrázó képpel, hogy az Isten ítélete a küszöbön, a fejsze már ott van a fák gyökerén, és ha egy fa gyümölcsöt nem terem, se történelmi eredet, se cselekedetekből való megigazulás, se a tudás és a tudásra való büszkeség, mindezek nem menthetik meg a fát. A megtéréshez illő gyümölcsök, ez volt Keresztelő János üzenetének a lényege. És mit mond az ige, hogy ezek a gyümölcsök a lélek gyümölcsei. Csak a szent lélek alakíthat ki az ember életében ilyen jellemtulajdonságokat és valódi igaz cselekedeteket. A szent lélek pedig nem lakozik egyetlen tisztátalan szívben sem. Tehát mindig a kezdet az alap, a bűnök rendezése, a bűnbocsánat elnyerése Istentől, hogy a bűnbocsánat által megtisztítsa a szívet, hogy minden bálványtól és minden tisztátalanságtól megtisztítson. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Keresztelő János a hit általi megigazulás üzenetét képviselte és hirdette azzal, hogy ő nem azt mondta, hogy buzgóban tartsátok meg a törvény, nem azt mondta, hogy még ebben is hiányosságotok van, még jobban igyekezzetek a törvényt megtartani, nem. Hanem azt mondta, a megtérés keresztségét prédikálta a bűnök bocsánatára, hogy azután az Isten lelke munkálkodhasson a szívekben, és ő cselekedje azt, hogy az Isten parancsolatait igazán betölteni, szeretetben betölteni, a parancsolatok magas erkölcsi kívánalma szerint maradéktalanul betölteni. És Keresztelő János üzenetének még volt két nagyon lényeges mondani valója. Keresztelő János azt mondta, hogy én ezt útkészítőül hirdetem a Messiás megjelenése előtt, de utánam jön, ahogy olvashatjuk Máté evangélium a 3. fejezetében, utánam jön, aki keresztel, szent lélekkel és tűzzel. Tudjuk jól, hogy a Bibliában a tűzkeresztség mit szimbolizál, a próbáknak a szimbóluma a tűz, és a tűzkeresztség a próbákra utal. Ugye azt is olvassuk, hogy Keresztelő Jánost azért hívta el az Úr, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Hogy ő vele kezdődjön, amit Jézus folytat, hogy készül egy tökéletes nép, akiket az Úr megkeresztelhet szent lélekkel. Mikor részesült az a nép, akiket először Keresztelő János kezdett felkészíteni, akik valóban hallgattak az ő szavára? Megkérdezem, hogy mikor részesültek a szent lélek keresztségében. Gondolom, sokan emlékeznek rá, hogy apostolok cselekedetei első fejezetében olvassuk, hogy Jézus mennybe menetel előtt ezt mondta a tanítványoknak, ti pedig szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. És 10 nap múlva történt a szent lélek pünkösdi kiáradása. Ugye egyébként nekünk mindig zavaró az, hogy a mi magyar keresztség szavunkban kereszt szó van. De az eredeti görög szó a baptizma, vagy az igei formája a baptizó, ugye abban az alámerítés van. És aki megkereszteltetni szent lélekkel, szó szerint fordítva, alámerítetni szent lélekben, átitatódni szent lélekkel, felruháztatni mennyei erővel. Tehát a szent lélek keresztsége az a legmagasabb rendű tapasztalat a szent lélek Istennel, tehát az nem annyit jelent, hogy időnként a szent lélek jóra késztet, időnként a szent lélek szól hozzám, időnként megvilágosít engem. A szent lélek keressége, még egyszer mondom, szó szerint alámerítetni szent lélekkel, átitatódni szent lélekkel, ahogy Jézus magyarázta, felruháztatni mennyei erővel. És keresztelő János üzenet hirdetésének ezt a folyamatot kellett elkezdeni, hogy felrázni a népet, azokat, akik hallgatnak a szavára, hogy végül készüljen az Úrnak egy tökéletes nép, akik majd a szent lélek keresztségében részesülhetnek. És mi jött a szent lélek keresztsége után? Jött a tűzkeresztség, megjelentek Júdeában az üldözések, a nehézségek, és ezek folytatódtak tovább, de ebben már szilárdan álltak, mert előzőleg megkereszteltettek szent lélekkel. Megkérdezem, a végidején is időszerű ez a párhuzam? Mit akar az Úr tenni azokkal, akik a keresztelő jánosi üzenetre hallgatnak? Akar belőlük készíteni egy tökéletes népet, akiket megkeresztelhet szent lélekkel, hogy majd a világot is felrázzák, és a világot is felkészítsék Jézus eljövetelére. Utána pedig részesülnek a tűzkeresztségben is, ahogy Jelenések könyve mondja, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Isten népe előtt ma ugyanúgy a Szentlélek keresztsége és a tűzkeresztség van, mint annak idején. De a kezdet az, hogy meghalljuk a keresztelő János szavát. Meghalljuk a keresztelő jánosi üzenetet, hogy ezt a három téveszmét lerombolja a keresztelő jánosi üzenet. Azt mondja, nincsen ilyen, hogy a tudás üdvözít. Bűnös dolog a fölényes büszkeség az igaz hit birtoklására, ha hiányzanak a megtéréshez illő gyümölcsök. Kettő, nincsen ábrahámi leszármazás alapján biztonság, és nem mondhatod, hogy az üdvösség hajójában vagy. A kérdés az, hol vannak a megtérésre illő gyümölcsök. Az Isten a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. Akik nem termik a megtéréshez illő gyümölcseket, azok kirostáltatnak. És az Isten, ahogy annak idején a pogányok közül, támaszt fiakat a kövekből is, és bepótolja a megüresetett helyeket. És drámai ez az üzenet, hogy a fejsze már ott van a fák gyökerén, és amely gyümölcsöt nem terem, kivágattatik. És ott van a harmadik téveszme, ezt is lerombolja, nincs cselekedetekből üdvösség, nincs ilyen, hogy segítsen az Isten nekem, én majd jobban igyekszem, én majd egyszer csak, eddig igaz nem értem el évek alatt, évtizedek alatt, de egyszer csak önerőmből elérem, hogy én igazán megtartom a parancsolatokat, nincs ilyen. Az embernek legelőször is az Istennel való kapcsolatát kell rendezni gyökerekig, hogy ő megtisztítson minden tisztátalanságtól, minden bálványútól, hogy elnyerjük a valódi bűnbocsánatot a közben járó Krisztus, a Krisztus helyettes áldozata által, és a megtisztított szívbe Isten ajándékozhassa az ő szent lelke állandó jelenlétét és munkálkodását, hogy megjelenjenek a lélek gyümölcsei valóságosan. Tehát azt mondhatjuk, hogy nekünk is komolyan kell venni a keresztelő jánosi üzenetet. Megkérdezem, hogy egy kicsit fölfigyeltünk az idők jeleire. A Biblia világosan mondja, hogy azt a napot, azt az órát senki nem tudja. Tehát a pontos idejét Jézus visszajövetelének nem tudjuk, de a jelek hatalmasak. Ugye, gondolom, mindenki felfigyelt arra, hogy ebben az esztendőben nem Magyarországon volt a száj, vagy nem a szomszédban, Romániában, Oroszországban is hatalmas terméskiesés, a nagy gabonatermelő országban, az Egyesült Államokban óriási. Ugye, amikor Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetel előtt lesznek éhségek, azt mondtuk, hol van az? Afrikában mindig volt, lesz éhség, máshol nem lehet. Most pedig halljuk azt, hogy leállítják a úgynevezett bioetanol termelést, mert azt mondják, élelmiszer biztonság kerül veszélybe. Arról beszélnek, hogy el kellene kezdeni, hogy inkább önellátóvá rendezkedjenek be országok, mert itt valami veszélyessé vált a helyzet. Globalizálódott az egész élelmiszer ellátás, de globálisan veszélybe is került. és mennyire fel kell figyelnünk arra, amit Jézus mondott, hogy azok a válságos idők bizony nagyon is közel vannak. Vagy talán erre sokkal kevesebben figyeltek fel, de engem ez nagyon megdöbbentött szinten az elmúlt héten. Németországban 24 jeles közéleti személyiség volt, köztársasági elnök és püspökök is ilyen szinten. Egy felhívást tettek közzé ilyen címen: ökumené most, egy hit, egy egyház. Egy hit, egy tanítás, egy egyház. Ami már jó ideje érlelődik az ökumenikus mozgalom, hogy egy látható egyház, az most már egyre konkrétabb megfogalmazást nyer. Ez nagyon szép lenne, nagyon igaz lenne ez a jelmondat, hogyha nem arról lenne szó, hogy az Isten szavát, az Isten beszédét mellőzzük, és azt mondjuk, a tanítás mellékes, egyesüljünk, mert az egyesülésben van az erő, és a világ bajban van, és a keresztényeknek egyesülniük kell, és egyesült erővel majd megjavítják a megromlott társadalmakat. Ez is egy óriási téveszme. És most ott tartunk, hogy a világ kapkod, kétségbeesés van, látva az egyre mélyülő globális válságot, és hihetetlen erővel követelik ebben a felhívásban, nincs halogatás. Meg kell valósítani az egy hit, egy tanítás, egy keresztény egyház jelszavát. Most már ne eszme legyen, most már gyakorlat legyen és valóság legyen. És ennek újabb és újabb visszhangja van. Mi mindannyian tudjuk azt, hogy Jézus eljövetelt megelőzi számunkra láthatatlan egy vizsgálati ítélet a mennyben. És vajon szívünkre tudjuk venni ezt az üzenetet? A fejsze már a fák gyökerén van. Még közben jár Krisztus, még mondja azt, hagy békét ez esztendőben, hát ha gyümölcsöt terem. De ha nem terem gyümölcsöt, nincs értéke, semmi sem mentheti meg. Egyedül ez az érték, érdekes az Isten szemében. Tereme megtéréshez illő gyümölcsöt. Hogy milyen küzdelmes volt és milyen nehéz volt Keresztelő János szolgálata, azt nagyon jól megérthetjük annak az igének a fényében, amit János evangéliuma 5. fejezetének a 35. versében találunk. Jézus nagyon sokszor szólt Keresztelő Jánosról, és messze menően hitelesítette a szolgálatát. Azt is mondta, hogy eljött hozzátok Keresztelő János az igazság útján. És ezt a hasonlatot is használta, amit az a tapasztalatom, hogy kevésbé ismert, vagy kevésbé van a szemünk előtt, amit itt János evangéliuma 5. fejezetének a 35. versében olvasunk. Ezt mondta Jézus. Ő, ugye még hogy lássuk, hogy tényleg róla van szó, a 33. versben azt mondja, ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. És a 35. vers. Ő az égő és fénylő szövétnek volt, lámpás, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. Ha megnézzük a szöveg összefüggést, ezt a Sanhedrin előtt mondotta. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Keresztelő János olyan hatalommal indította el a Szentlélek prédikálni, hogy még a farizeusok és az írástudók is szép számban mentek a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjenek általa. De amikor utána fellépett Jézus, ennek már nyoma nem volt ennek a hatásnak. Védték az ő tévedhetetlen vallásukat Jézussal szemben. Súlyos előítéleteket tápláltak vele szemben, gyűlöletet szitottak ellene, és Jézus, amikor a törvényszékük elé idézték, mint szombatrontót, akkor a törvényszékük előtt, a Sanhedrin előtt ezt mondta: Keresztelő János eljött hozzátok, és bizonyságot tett nektek az igazságról. Ő égő és fénylő szövétnek volt, és ez volt a szomorú megállapítása, de ti csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. Ebből azt érthetjük meg, hogy sokakat érintett Keresztelő János üzenete, ugye Josephus Flavius is ír erről a Zsidók története című könyvben, ebből talán egy néhány sort idézek is, erre az előbb véletlenül kihagytam, de érdemes még most is idézni. Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy Keresztelő Jánoshoz tömeg, bocsánat, nem a Bibliában, hanem a Josephus Flavius Zsidók története című könyvében, hogy tömegek özönlöttek a Jordánhoz. Így olvassuk, seregestől tódultak hozzá az emberek, és nagyon szívesen hallgatták ezeket a beszédeket. Ezért Heródes attól tartott, hogy ennek a férfiúnak a tekintélye, akire úgy látszik, mindenki hallgatott. Tehát a zsidó történetíró is, ugye, aki idősebb, utána következő nemzedékben működött, így emlékezik meg, hogy seregestől tódulták hozzá az emberek, nagyon szívesen hallgatták a beszédeit, és úgy látszott, hogy mindenki hallgatott, és óriási volt a tekintélye. És mégis azt olvassuk, hogy a nagy része ezeknek csak egy ideig akart örvendezni az ő világosságában. Még innét, ha már kinyitottam a Josephus Flavius könyvet, még egy kis részletet olvassuk, hogy lássuk, hogy mennyire nem értették meg sokan keresztelő János üzenetét, mert Josephus Flavius azt írja róla. A zsidókat arra oktatta, hogy tökéletességre törekedjenek, legyenek igazságosak egymás iránt, jámborak Isten iránt, és csak akkor merítkezzenek alá. Hirdette, hogy csak így fogadja Isten kedvesen az alámerítést, mert ennek célja csak a test megszentelése, nem pedig a bűnök kiengesztelése, mert a test csak akkor szentelhető meg, ha a lélek már előbb megtisztult az igaz élet révén. Tipikus, téves módon átértelmezi keresztelő János üzenetét, mintha keresztelő János azt tanította volna, hogy a törvény útján igyekezzetek jobban a tökéletességre, a léleknek meg kell tisztulni ezen az úton, és a keresztség az csak a test megszentelését szolgálja. De a Bibliában megtaláljuk a keresztelő János hiteles üzenetét, aki nem arra buzdította, hogy ti próbáljatok onnan erőből tökéletesek lenni, hanem ő a megtérés keresztségét hirdette, a bűnök bocsánatára, azonnali rendezése az életnek Istennel. És csak is az Isten erejével, az Isten lelke által elindulni egy új úton, aki minden bálványotoktól és minden tisztátalanságotoktól megtisztíthat titeket. Tehát azt láthatjuk, hogy keresztelő Jánosnak valóban nagyon küzdelmes volt a szolgálata. Bár seregestől tódultak hozzá az emberek, nagy volt a tekintélye, a Szentlélek erejével hangzó igehirdetése felrázott embereket, de a nagyobb részt csak ideig, óráig. Ahogy Jézus mondta, csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. És csak egy kicsiny maradék volt, akik egészen szívükre vették a dolgot, akik teljesen megértették keresztelő János üzenetét, és akikkel az Úr elindíthatta annak a tökéletes népnek a létrejöttét, akik majd megkereszteltetnek Szentlélekkel és tűzzel. És én szívemből kívánom, hogy változzon meg a keresztelő Jánosról alkotott kép a gondolatainkban. Ne gondoljuk őt egy komor, szigorú prófétának, hanem ellenkezőleg azt mondjuk, ő volt az, aki az evangéliumot hirdette a korabeli örömtelen, szeretetlen, reménytelen vallással szemben, ami soha nem vezetett el igazán a szív megtisztulásáig, és az Istennel való összhangig, és a lélek gyümölcseig. És lássuk azt, hogy ő egy fiatal ember volt, aki teljesen áthatott a küldetése, és fiatal emberként Isten ilyen hatalmas szolgálatra tudta felkészíteni. És az ő szolgálata nélkül, nem is tudom, mit mondjak, még kevésbé értették volna Jézus üzenetét, még így is alig értették, és így is szembeszegültek vele. És mindazok szembeszegültek Jézussal, aki keresztelő János égő és fénylő szövétnek üzenetében csak egy ideig, óráig akartak gyönyörködni. De akik igazán szívükre vették, azok felkészültek arra, hogy Jézus teljes kinyilatkoztatását megértsék és befogadják, és ők voltak azok, akik utána megkereszteltettek Szentlélekkel és tűzzel, és alkalmasak lettek arra, hogy a világot megrázzák a Krisztusról szóló evangéliumnak a hatalmas hirdetésével. És ugyanez az előkép érvényes a végidején. Akik a végidő egyházának szóló keresztelő Jánosi üzenetet szívükre veszik, azokkal az Úr elkezd készíteni egy tökéletes népet, és tud a kövek közül is fiakat támasztani, hogy a megüresedett sorukat pótolja, és végül meg fogja keresztelni őket tűzzel és Szentlélekkel, és csak ezután lesznek alkalmasak arra, hogy a világot megrázzák az igazi második adventre felkészítő üzenettel, ami pedig egyre közeledik hozzánk. Nagyon-nagyon felgyorsult sebességgel közeledik hozzánk az idők jeleinek a tanúsága szerint. És én szívemből kívánom, hogy szeressük meg keresztelő János üzenetét, legyen a személye élőbb és elevenebb számunkra, és értsük meg, hogy miért mondja az ige, hogy neki az volt a hivatása, hogy megtanítsa az ő népét az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánatában, és hogy készítsen olyan népet, akiknek megjelenhet a naptámadat a magasságból, akik felkészültek arra, hogy azt a sokkal nagyobb fényt befogadják, amit Krisztusnak a megjelenése jelent majd. A Jóisten értesse meg velünk közelebbről az ő igéjét, és adja meg, hogy mi ne csak ideig óra örvendezzünk ennek a világosságában, hanem az ő igéje maradandó legyen bennünk. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el közösen a 193-as ének első három verszakát.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és bocsásd meg nékünk, kérünk, a mi álmatagságunkat, azt, hogy a seprőnkön heverünk, azon az üledéken, ami olyan, mint a szőlőnek, a leülepedő szőlőlének az acca, ahogy az írás fogalmaz. És nyugodtan ülünk tisztátalanságok és bálványok ellenére. Urunk, csak a te hatalmad, csak a te szent lelked tud meggyőzni minket arról, hogy a fejsze már a fák gyökerén van, hogy ez valóság, hogy keresztelő János üzenete hihetetlenül időszerű, nem a világnak, hanem mindenek előtt az Isten hívő népének. Mert ott akar az Úr teremteni egy olyan népet, akiket megkeresztelhet Szentlélekkel és tűzzel. Urunk, bocsásd meg a mi vétkeinket. Bocsásd meg, hogy mindegyikünk számolhatja, hogy hány éve ismert téged, és úgymond követ téged, és a lélek gyümölcseiből mennyi van az életünkben, a hétköznapi cselekedeteinkben. Urunk, mutass nekünk igaz utat, új utat arra, hogy ezt elérhessük. Kérünk, rombold le végleg bennünk azt a gondolatot, hogy az igyekezetünket kell fokozni. Sokszor olyan vagyunk, mint az alkoholbetegek, akik azt mondják, ha akarom, abba hagyom. És azt hiszük, hogy az akarat erő elégséges. Kérünk, bocsásd meg nekünk ezt a téveigést, holott a te igéd világosan mondja, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Kérünk téged, hogy segíts, hogy ne meneküljünk előled, hanem tudjunk teljes szívből hozzád menni. Fakaszd bennünk igazi bűnbánatot, igazi önismeretet, és szakíts el az önmegváltás mindenféle útjától, hogy veled akarjuk rendezni a dolgainkat, előtted kitárni a szívünket, tőled kérni tiszta szívet, tiszta világos látást, és befogadni a te szent lelkedet, hogy ő vezéreljen, és ő munkálja bennünk, hogy a lélek gyümölcsei sorra megjelenjenek az életünkben, és felkészítsenek arra, hogy majd megkeresztelhess szent lélekkel és tűzzel, és felkasználhass eszközül a világ utolsó megmentő, ahhoz, hogy a világnak az utolsó megmentő üzenetet közvetíthessük. Istenünk, sok volna a mi kérésünk. Kérünk, ments meg még attól, hogy csak olyan tompán újra-újra szemrevételezzük az idők újabb és újabb jeleit, és visszaalszunk. Segíts, hogy tényleg meghalljuk ezeknek az üzenetét. Jézus nevért kérünk, áldj meg minden jelenlévőt, és maradj mindannyiunkkal. Amen.
Távozásul énekeljük el közösen a 334-es éneket.